Gazdaságpolitikai kommentárunk következik. A magyar statisztikai zsebkönyv közzétételéről megemlékeztünk múlt heti adásunkban. Előadtuk, mit hallgat el a kommunisták adatszolgáltatása. Ezúttal főleg azt mutatja ki Pannonikus, mi ingatag az alapja a kommunista részről feltállalt kimutatásoknak.
A sztálini diktatúra durván és leplezetlenül fosztotta meg a népet a lehetőségtől, hogy saját sorsáról a kormányzat részéről kiadott adatok alapján tájékozódjék. Sztálin leállította a civilizált világban önmagától értődő statisztikai szolgálatot a kormányzati tevékenységéről. Az utódok legalább a látszatát szeretnék kelteni annak, hogy rátérnek civilizáltabb módszerekre, és nem tartják a népet kiskorú módjára továbbra is tájékozatlanságban. Hogy mennyire a látszatra dolgoznak, mutatják a statisztikai zsebsi hiányai. Egyetlen adatot sem tartalmaz a zsebkönyv a költségvetésről, nem tájékoztatja az adózókat, hogy hány milliárd folyt el közpénzekből ipari deficitekre, kolhoz szubvenciókra, gépállomások zavaros gazdálkodásának alátámasztására, a szovjet-magyar külkereskedelemből származó veszteségek pótlására. Semmi nyoma a zsebkönyvben nemzeti banki kimutatásnak. Olyan messze már nem megy a statisztikai színváltozás, hogy a sűrű titkot a bankjegyforgalom alakulása felől felfedje. 3,5 évvel Sztálin halála után sem merik közzétenni a bankjegyforgalmat, nehogy abból leolvashassa a nép az inflációs folyamatot, melyet az ország erőforrásai része katonai és egyéb célok szolgálatában okozott. De a hiányok mellett vannak a statisztikai kiadványban számadatok is, 201 néhány oldalon. Számos részlettel szolgálnak többek között az ipari termelés fejlődéséről. Az ipari produkció kibontakozása legfőbb büszkesége a kommunista rendszernek. 5 év leforgása során, úgy állítják, közel megháromszorozták a magyar ipari termelést. Így nagy eredmény felmutatása révén igyekeznek igazolni rengeteg mulasztásukat, a mezőgazdaság lelkiismeretlen elhanyagolását, a közlekedési rendszer lezüllesztését, a lakásépítés háttérbe szorítását. De az iparstatisztikát a következő gyanúsan hangzó szöveg vezeti be.
Az ipari termelés növekedése nem csak azt fejezi ki, hogy az ipar több terméket állított elő, hanem azt is, hogy az iparvállalatok közötti munkamegosztás fokozódott.
Ez beismerése burkolt formában annak, hogy a kommunista iparosítás távolról sem volt olyan méretű, amilyennel olyan szemérmetlenül dicsekedtek. Az ipari termelést összegező kimutatásoknak alapvető hibája van. Gépiesen adják össze a bányászati és ipari termelés értékét. A szénára tehát megjelenik először a bányatermelés keretében, másodszor a kohászat eredményében, harmadszor a gépek értékében, amelyeknek előállításánál a kohászati anyagokat felhasználták. A kommunista termelési statisztika tehát felduzzasztott, nem felel meg a valóságnak. Adataik távolról sem reális termelési szaporulatot tükröznek. Bármely iparág termelése kiugorhatik újabb profilírozás útján. Vagyis, ha bármelyik gépipari üzemet szétválasztják úgy, hogy az egyik önállósított üzemrész foglalkozik a félgyártmány előállításával, és a másik fejezi be a gyártást, akkor a szétválasztás folytán a kommunista statisztika tükrében a termelés megduplázódott. Kétszer jelenik meg az összegezésben, egyszer az egyik, másodszor a második üzemrész termelése eredményeként. Az így felépített adatok eltorzult képet adnak a fejlődésből. Az Egyesült Nemzetek Gazdasági Bizottsága részletes számítások megejtése alapján megállapította, milyen fokú ez az eltorzítás. Ez szerint az első 5 éves terv folyamán az ipari termelést nem közel a háromszorosára emelték, amint ezt számtalanszor világgá kürtölték, hanem nem egészen a kétszeresére. A reális eredmény, amelyet annyi emberi szenvedés árán értek el, a valóságban kétharmada annak, mint amivel kérkednek. A számok árulók akkor is, ha nem azzal a szándékkal közlik őket, hogy őszintén feltárják a helyzetet. Összekerestük az építési tevékenységre vonatkozó adatokat, amelyek a kiadvány különböző fejezeteiben szétszórtan található. Kitűnik ezekből, mi rengeteg mértékben duzzasztotta fel a kommunista rendszer az építőipart. Az építkezéseknél foglalkoztatott munkások száma 80 ezerről 200 ezer fölé ugrott. Az építőanyagok termelését óriási százalékban fejlesztették. Égetett téglából 1 millió 200 ezeret állítanak elő a régebbi 400 ezerrel szemben. Ugyancsak ugrásszerűen emelkedett a cement, a méz, a vasbeton termelés. És az időszakban, amelynek folyamán az építőipar teljesítő képessége oly rohamosan gyarapodott, csökkent a lakásépítkezés. 1955-ben lépte csak az újonnan épített lakások száma túl az 1950 évi szintet, amely, nem kell mondanunk, távolról sem felelt meg a hivatalos ígéreteknek, s még kevésbé az igényeknek. Erős a gyanunk, hogy az 1955 évi többlettermelés is jó részt a kétszobás típusról az egyszobás típusra való átlépésre vezethető vissza. Még 1955-ben is, amikor az összes tervberuházásoknak valamivel nagyobb hányadát fordították lakásprodukcióra, mint az előző, még sanyarúbb években, az építkezésekre kiadott summának kevéssel több, mint 1/8 jutott lakások céljaira. Összesen 7000 millióból 900 millió. Az adatok egybevetése során újból és újból feltolul a kérdés, milyen célokat szolgált a 7000 milliónak a többi 7/8. Ipari építkezésekre is kereken 900 milliót adtak ki, és a mezőgazdaság építkezései kitettek több 100 milliót. De a három nagy tételt, lakás, ipari és mezőgazdasági építkezést összeadjuk, 2500 millióhoz jutunk a 7000 millióból. Mennyit fordítottak a fennmaradó 3500 millióból katonai építkezésekre? Mennyivel lehetne a silány lakásprogramot megtoldani, ha a katonai kiadásokat ellenőrzés alá vennék és megszorítanák? Hálás téma lenne ez a kivizsgálásra a parlament számára, ha a népképviselet jogkörének kiterjesztését komolyan vennék. Statisztikai kiadványában is elismétel a rendszer nyilvánvaló valótlanságokat. Leközli, amit senki sem hiszel, hogy a fejenkénti fogyasztás 1951 és 55 között 35%-kal emelkedett. Ezt az úgynevezett fogyasztási indexet, amelynek számítási módját soha nem fették fel, meghazudtolják magának a zsebkönyvnek részletesebb fogyasztási adatai. Kitűnik ezekből, hogy a tejellátás a kérdéses időszakban csökkent. Hogy kisebb volt az 1950 évinél a kiskereskedelmi forgalom tojásban, továbbá mindenfajta szövetben, férfi ruházati cikkben. A nyomorúságos húsadag, amely 1950-ben felénél kevesebb volt annál, ami a nyugati országok fogyasztóira jut, 1953-ig tovább esett, majd legutóbb épp, hogy elérte a régebbi szintet. Két cikkben emelkedett a kommunista uralom alatt a fogyasztás. Lisztben és Burgonyában. Mindkét esetben az emelkedés szegénységgel. Mutatja, hogy az élelmiszerellátás, még ha mennyiségileg javult is, minőségileg összetételében romlott. Burgonyából több jut a magyar fogyasztónak, de nem jut több magasabb tápértékű állati termékekből.
Kedves hallgatóink, gazdaságpolitikai kommentárunkat hallották, amely a statisztikai zsebkönyv adatait ismerteti kritikailag. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.